Azért kezdtem elektromos autós videókat csinálni, hogy segítsek az embereknek a választásban. Műszerésznek tanultam, ami egyébként nagyon-nagyon hasznos, tehát hogy főleg ilyen autós, meg tech, meg kütyű szempontból ez az elektromos autózás lesz a jövő. És most is így gondolom, sokan azt mondják, hogy az elektromos autózás zsákutca, szerintem ezek mind hülyék. Szerintem vannak olyanok, akik azért csinálják, mert muszáj, de nem szeretik az elektromos autókat, és szerintem nekik nem is kéne csinálni. Az a dolgom, hogy beüljek egy autóba, egy hétig használjam, és elmondjam a véleményemet úgy, hogyha azt az autót valaki megveszi, az mindent tudjon róla. Ha az emberek, vagy a gyártók, az autógyártók nem tudnak megújulni úgy, ahogy például a youtubereknek meg kell újulnia, vagy az Apple-nek meg kell újulnia, és hogyha olyan vezetők vezetnek egy céget, akik ezt nem érzik, akkor annak a cégnek vége, előbb vagy utóbb.
Ez a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
Ez itt a Neppermentes Övezet következő epizódja. Mai vendégünk Horváth András, akire én azt mondom, hogy tartalomgyártó és véleményvezér, autós tartalomgyártó főleg és véleményvezér, challenge-elni de bármilyen szempontból.
Hát ez a véleményvezér szót, ezt én nagyon nem kedvelem. Én igazából azért kezdtem elektromos autós videókat csinálni, hogy segítsek az embereknek a választásban. Nagyon új dolog, én is több száz videót megnéztem, mielőtt elektromos autóra váltottam, és rájöttem, nincs ilyen magyar tartalom. Én hiszek az elektromos autózásba, és ezért csinálom a tartalmakat, bár most már így picit próbálok kevesebb autós tartalmat, mert egyszerűen nem győzöm. Tehát annyi új elektromos autó van most már, hogy kiégnék, hogyha folyamatosan ezzel foglalkoznék, úgyhogy most volt például szimulátoros, tegnap a Lupán forgattam elektromos szörfdeszkával, meg házépítés, stb. Tehát, hogy próbálok egy kicsikét így elmenni mindenféle irányba.
Amit majd erre rákérdezek, hogy mennyire szereti a YouTube a kalandozásait, mert az algoritmus ilyen szempontból egy szemétlára tud lenni. Azért tettem hozzá a véleményvezért, mert hogy igen, te nekem elsősorban autós tartalomgyártó vagy, de egyébként pedig azt látom, hogy ami érdekel, akár tech, akár közélet, azzal kapcsolatban egyébként meg tök bátran megnyilvánulsz, meg felvállalod akár a savat is ezzel kapcsolatban, ezért tettem hozzá a véleményvezért, de alapvetően én is autós tartalomgyártóként ismerlek ma, de hogy én amikor először hallottam a te nevedet, az még a te XMS-es pályafutásod volt, az XMS ma már nem létezik, Apple distribútor voltál te ott, vagy ezt nem tudom honnan, hogyan kell nevezni, de mielőtt rátérnénk erre, előtte mit kell tudnunk rólad? Mielőtt megnyitottad volna az XMS-t?
Hú, hát előtt elég sok mindent csináltam. Árultam fánkot a Blahán, például fiatalon kellett a pénz, de télen csináltam, és a leghidegebb tél volt akkor. Azóta se volt ilyen hideg tél, emlékszem, mínusz 11, mínusz 15 fok volt, és ott így a Blahán fánkot árulni az utcán, tehát ez nem volt munkás.
De nem te sütötted?
De én sütöttem egy ilyen kis géppel, ilyen fánsütőgéppel.
Tehát ott a helyszínen két, legalább meleg
igen,
volt.
Igen, aha. Igen. Még előtte meg gyárban is dolgoztam, én műszerésznek tanultam, ami egyébként nagyon-nagyon hasznos, tehát hogy főleg ilyen autós, meg tech, meg kütyű szempontból, az, hogy én tudom, hogy hogyan épül fel egy iPhone, hogy ennek a titán keretét hogyan munkálja meg az Apple, vagy egy MacBook Pro-t, vagy bármit, ez meg az autóknál is, hogyha ránézek, hogy hogyan néz ki egy hegesztés, vagy bármilyen olyan illesztés, akkor én azt így látom, hogy ez most egy ilyen igényesen megtervezett valami, vagy nem. Szóval dolgoztam gyárban is műszerészként, azt nem sokáig, mert ott nem lehetett pénzt keresni, és így hamar rájöttem, hogy ez így ebből nem fogok megélni. És utána itt a fánkozás, maszekoknál dolgoztam, és aztán volt motorfényező, ilyen motorfestő bizniszem egy barátommal, ami nagyon hamar bedőlt nyilván, de hát ezekből lehetett tanulni. És utána dolgoztam egy CD, ilyen játék, CD-s játék kölcsönzőbe, akkor jöttek be a PC-s játékok CD-n, nyilván mindenki másolta őket, tehát kikölcsönözték, elvitték, lemásolták CD íróval, és akkor visszahozták a CD-ket, de ott nagyon sok emberrel megismerkedtem, és ott lettek olyan kapcsolataim, amiből lett egy ilyen nagyon jó barátság, és akkor nyitottunk egy ilyen PC-s boltot, ahol lehetett játszani, az sem ment túl jól, tehát hogy ott akkor szerelmes voltam, és ezt nem kellett volna. Tehát most már tudom, hogy vagy üzlet, vagy szerelem, a kettő együtt, az nagyon-nagyon necces. Tisztelem azokat, akiknek ez sikerül, hogy így balanszba tudják tartani. És akkor ebből a boltból végül is lett egy üzlettársváltás, akinek volt egy kis tőke, ő beszállt, és akkor lett házimozi, lett Xbox, lett mobiltelefon, Nokia 61-eseket, meg a Matrix telefont, a kicsattanós,
7710
volt talán, igen. Imádtam azt a telefont egyébként.
Banántelefon.
Igen, és akkor valahogy így a házimozi mellett mellett, ott nagyon igényes hangfalakat árultunk, klips hangfalak voltak, én nagyon szerettem őket, ott is egyébként résztányér és így tölcséres megoldás, és néztem, hogy fú, ez nagyon menő, nagyon tetszett, és tényleg jók is voltak, mai napig nagyon jó a klips szerintem. És valahogy vettem egy Apple gépet, mert így elegem volt a Windowsból, és megláttam egy kirakatba egy akkori műanyag iMac-et, és így beleszerettem, hogy úristen, ezek az Apple-ösök, meg Steve Jobs, hogy ezek tudnak dizájnolni.
Hol járunk itt időben?
Ez 2003. Uh-huh. Akkor váltottam Apple-re, és akkor még volt a házi mozi, így jöttek be az emberek a boltba, és nézték, hogy de szép ez a gép. Power Mac volt, G5-ös Power Mac. A világ minden pénzébe került akkor. De szerintem többbe került.
És a bolt már akkor is ott új Lipóciában volt?
Az a Hegedűs Gyula volt már, és akkor jöttek be az emberek, és rájöttünk, hogy ez Apple, ez is egy ilyen nagyon menő cucc lesz. Tehát így én akkor azt láttam, a házimozi az már lefelé ment, mert a média behozta a 100 000 fontos kis házimozi szetteket, és nálunk meg milliós nagyságrendben voltak a házimozik.
Akkor.
Igen, akkor. Tehát ugye elég jó, lehetett 300-ból is már csinálni, de kellett erősítő, két hangfal előre, kettő hátra. Szóval a házimozi lefelé ment, és én meg azt láttam, hogy az Apple akkor még nagyon pici volt. Szerintem 1% volt a piaci részesedése az Apple-nek. Most iPhone-ban 50-60, tehát nagyon durva.
Európában, egy Amerikában, meg ugye nem igen, tudom, 80
főt. Nagyon durva, talán. Igen. Tehát, hogy és a nagyon durva, hogy a haszonból, tehát a mobiltelefon haszonnak a 90%-át az Apple viszi. Ez a legkeményebb szám, amit így az Apple-ről tudni kell. Mindegy, de akkor még nem volt iPhone, senki nem ismert az Apple-t, de én valahogy azt láttam, hogy az Apple a pro userek felől elindul a home userek felé. Hogy tudod, akkoriban Power Mac-ek voltak, és aztán amikor váltottak Intelre, akkor már nagyon jól látszott, hogy Steve Jobs rájött, hogy így kell, hogyha sokat akarnak eladni, akkor a pro userekből nem lehet megélni, amilyen mondjuk te is vagy akik ilyen podcasteket készítenek, és csak a videóvágokból, meg a hangmérnökökből nem fognak megélni, és nagyon jól megláttam ezt. Igazából lehet mondani Mázinak, én így valahogy ezt így évekkel korábban láttam, és tök jól bejött. Az iPhone-nál ugyanez volt, hogy megláttam, hogy hát ez mindent ütni fog. Tehát és nagyon sokan kinevették az iPhone, Steve Ballmerék, meg egy csomó minden újságírók, tesztelők, hogy nincs MMS, meg ilyen hülyeségek, meg nincsen flash, tehát nagyon sok ilyesmi volt. És szerintem az elektromos autónak most van az a momentuma, ami 2007-ben volt az Apple-nek. Nyilván ez egy hosszabb folyamat lesz, mint az iPhone-nak, tehát hogy nem 3 év lesz, vagy 4 év, amikor lehetett már látni, hogy az Apple az így mindenkit megöl az iPhone-nal, hanem itt lehet, hogy 30 év lesz, hiszen az autókat sokkal ritkábban cseréljék az emberek, de hát Kínában ez most éppen megtörténik például, vagy Norvégiában.
Meg az iPhone-nál azon kívül, hogy talán ugye, nem tudom, törékenyebbek voltak, mint a Nokiák, meg naponta fel kellett tölteni, de hogy ezen kívül azért sokkal kevesebb kis bullet pointot tudtál a kontrához írni, azért az elektromos autó az egy nehezebb átállás. A CD írás jutott eszembe, hogy szerintem a mai napig az egyik legjobb terméknév volt a Nero Burning ROM nevű szoftver, ami ugye fő ellenség lehetett akkor, hogy mindenki azzal másolta a CD-ket.
Meg a Plextorokat vették.
Igen. De ami szerintem még izgalmas veled kapcsolatban ebből a korszakból, hogy te amellett, hogy megcsináltad a boltot, az egyik általam legalábbis első olvasott blogger, tech blogger is lettél merré, mert hogy a felületről meg tök sokat posztoltál, és a termékeknek egyfajta ilyen személyes szűrőn keresztüli népszerűsítését is csináltad. Tehát a hanrás.hu az nálam ott volt bent akkor a bookmarkok közül Plastik Józsival.
Azt
meg
igen,
tehát ő az, aki másik úttörője volt ennek a történetnek, de hogy ez az ilyen szintű önkifejezés, akkor még nyilván az írás volt az egyetlen módja, ez akkor is már meg volt benned.
Meg, egyébként a Plastik Józsi volt szerintem az első blogger Magyarországon, szerintem. Jó, én nem tudom, hogy valószínűleg
az első komoly... És a podcastben is ugye a Heti Meteor az szerintem nagyon kevés podcast volt előtte magyar nyelven.
Igen. És a Plastik Józsi akkoriban írta, hogy kéne venni ezt a Bitcoin nevezetű dolgot, akkor volt 110 dollár, azt hiszem. Most ugye 100 000. Nem hallgattam rá, és még gondoltam is, ez a Józsi, ez nem egy hülye gyerek, kéne venni. Mindegy. Én azért kezdtem el blogolni, mert az Apple adott rá lehetőséget a MobileMe-vel. Borzalmasan szar volt, tehát nagyon rossz volt az egész, de mivel akkor már elkezdtem, akkor gondoltam, hogy akkor csináljuk rendesen, és akkor lett egy WordPress oldal belőle, de akkor már nem hagytam abba, és nem tudom miért kezdtem, jó volt így kiírni magamból dolgokat, meg ugyanaz volt, mint most az elektromos autóknál, hogy én hittem az Apple-ben, és egyébként mai napig nagyon sokan írnak nekem, hogy miattad vettem az első Mac-emet, most megvettem a tizediket, nem tudom már akár hányadikat, de nagyon sokan miattam váltottak, mert én tényleg, én őszintén írtam mindenről, hogy a szar volt valami, azt is megírtam. Ahogy most is, hogyha nem jó valami, akkor az most is megmondom videóba, hogyha nézed, akkor tudod, hogy pont ezért vagyok megosztó, mert én így nem písziskedek, hanem megmondom, ez egy szar. És ez van. A blognál például volt egy ilyen termék, amit az XMS-be kiraktunk a websájtra, a Spot a Mobile Me volt talán, és kiírtuk a rövid leírásba, hogy ezt szart semennyi pénzért nem vagyunk hajlandóak eladni. És ezt nagyon sokan belém álltak ezért, hogy de hát ilyet nem írhatok az Apple termékről, mert akkor én nem is szeretem az Apple terméket, de nagyon szeretem az Apple terméket, de ez egy szar. És így mondjuk ki, és emiatt voltam szerintem hiteles, hogy sosem vertem át senkit. Volt, hogy bejött valaki a boltba, hogy 17-es MacBook Pro-t akar venni. Megkérdeztem, mire használnád? Hát így netezgetni, meg nem tudom, így, tehát nem mondott semmiért, ami indokolta volna, sem videóvágás, vagy és mondtam, hogy fiak, neked nem a 17-es kell, hanem ez a 13-as MacBook, harmad annyiért, pont jó lesz, és akkor, hogy tényleg igen, jó, köszönöm szépen, jó, akkor kérek egy ilyen MacBookot. És így gyakorlatilag kivettem a saját zsebemből 500 000 forint bevételt, mondjuk volt 50 000 forint haszon ezzel, amit így kivettem a saját zsebemből, de én mindig úgy állok hozzá ezekhez, hogy nem az a pillanatnyi haszonszerzés számít, hanem hosszú távon kell gondolkozni, és majd be fog küldeni 10 barátját, hogy ezek milyen jó fejek voltak, nem adta el nekem ezt a drága cuccot. És én elektromos autóban is, hogyha megfigyeld, nagyon-nagyon sokszor, hogy mondom azt, hogy figyelj, ne a 4 kerekes 600 lovast vett, semmi értelme annak a családi SUV-nak, hogy 4 kerekes 600 lovast cucc legyen, hanem vedd meg a hátsó kerekest, és sokkal jobban jársz vele. Nyilván az autó kereskedőknek nem feltétlenül örülnek, de pont nem érdekel. Szóval a vevő az elsődleges szerintem.
Hogy összenézzük azt, hogy volt egy Apple-ös korszakod, most meg egy elektromos autós korszakod, hogy neked azért az elmúlt, nem tudom, 10-15 éved ilyen evangelizációban telt, tehát hogy mi utat törsz. És pont emiatt kérdezném azt, hogy hány éve volt nálad a váltás, amikor kiszálltál az Apple-ös projektekből? Hetet mondanék, de
2014-ben
lehet,
adtam el a céget a konkurenciának. Aha. 2014-ben az iStyle-nak, igazából tök jóba voltunk velük, tehát nem volt közöttünk olyan nagy harc, de ők sokkal nagyobbak voltak, nagyon sok hitelt görgettem magam előtt, és szerintem Magyarországon bármilyen kereskedést csinálni, az egy ilyen orosz rulett, de tényleg. Tehát azt szerintem a szolgáltatásból még így meg lehet élni, mert ott ugye nincs az, hogy akkor mondjuk egy iPhone-on 7% haszon volt, 7. És abból a 7%-ból kellett kifizetni a havi 4 milliós bolt költséget, meg az alkalmazottakat, mindent, tehát borzalmas, és ha nem küld az Apple árut, akkor vége, akkor megszívtad. És abban a hónapban mínusz 2 milliót termeltél, és ott volt a lehetőség, hogy tovább vigyem, Matolcsi hitellel fölhívott a Kánt, hogy itt van még 200 millió, ki kell szórni egy csomó pénzt, és akkor így gondolkoztam, és azt mondtam, hogy no, én nem akarom kiugrani az ablakon egy 350 milliós lejáró hitel miatt, egyszer csak majd 5 év múlva, és akkor így beszéltem a konkurens iStyle-ra, hogy figyeljetek, már beszélgettünk erről, hogy össze kéne egyesülni, és akkor csináljuk meg, mert így döntöttem. És egy éjszak alatt eldöntöttem, hogy akarok-e még kockáztatni, vagy inkább egy picit nyugodtabb életet szeretnék. Azért 40 fölött az ember már nem nagyon akar sokat kockáztatni szerintem, kivéve Elon Musk, majd erről is beszélhetünk. Szóval összeálltunk az iStyle-ra, tök jó volt, működött a dolog. Egyébként van még XMS-es kolléga mai napig az iStyle-ban, aki ott dolgozik. És akkor 2017-ben meg azt mondtam az iStyle-nak, hogy én ezt már unom, akkor éppen nem voltak jók az Apple termékek szerintem, és így csináltuk az iMagazin, tulajdonképpen írtuk a cikkeket, de nem tudtam már 100%-kal beleadni szívemet, lelkemet, és azt mondtam, hogy én így eljönnék, hogyha nem baj, és így elkezdtem elektromos autós videókat csinálni. Néha megbánom ezt a döntést, mert az iStyle-ban nagyon nyugodt meló volt irodába, nagyon jók az Apple termékek
ezzel
már.
Kapcsolatban, hogy jók az Apple termékek, illetve az a brutális ilyen, nem, és most annak az abszolút jó értelmében mondom, kommerszé válása az Apple-nek, az valahol akkor kezdődött. Tehát emlékszem, olvastam a blogodat, nézegettem a termékeket, de mindig ott tartottam, hogy jó, hát de hát harmad ennyiért veszek egy Windows-t, és akkor majd megyek
Milyen gép az ott?
Ez egy MacBook Pro. Igen, tehát hogy megyek majd a drivers.cc-re megszerezni a következő drivert, meg nem tudom micsoda, és hogy valahogy akkor kezdett, nem tudom, számomra lehet, hogy én is idősödtem, jobb feltételek voltak, de hogy az, hogy most bemész egy kávézóba, és 10 diákból hány előtt van, tehát ott azért kommerszé vált, ezt a szót akartam mondani, de hogy abszolút jó értelemben, tehát hogy ennek fényében, vagy látva, most nem tudom, hogyha beszélsz az állásztárosokkal, tehát hogy így a üzleti szempontból jó döntés volt akkor kiszállni, vagy inkább a nyugalmad volt akkor fontosabb?
Nem szoktam már ezen gondolkozom, és jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés, mert ha nem hozom meg ezt a döntést, akkor azon kattognék, hogy mi lett volna, ha. És épp ezért tudom, hogy jó döntés volt. Nem tudhattuk előre, hogy jönnek az M1-es Apple chipek, amik félelmetesen jók, tehát elképesztő. Az M1-es gépemet, nem tudom, most 4 évig nem kellett lecseréljem, és most itt csak azért cseréltem, hogy jó, most már azért így illene egy kicsit gyorsabb gép, mert nem tudom, tehát hogy az AI, meg ez az ott a videóvágásba is kezd bejönni, és, de egyébként nem volt rá szükség, tényleg baromi jó gépek.
Ez egy M1 Pro is fel sem merül benne.
Igen, sem merül igen. De amikor én kiszálltam, akkor ezek nem voltak. Igen. Tehát pont az Intel akkor kezdett el szerintem hanyatlani, nem volt frissítésetek, ezek a touchbáros MacBook Pro-k, tehát hogy és ezeket mind megírtam, hogy szerintem ez tökre nem jó irány, és nézd meg, hogy sajnos már nincs az i magazinmel előtték, de emlékszem, hogy írtam egy cikket, hogy olyan MacBook Pro-t akarok, amilyen régen volt a 2007 utáni időkben, 2007-2010 között, hogy nem volt a touch bar, jó volt a billentyűzet, nem volt butterfly keyboard, meg ilyen hülyeségek, meg hogy volt 16-os, 17-es gép, és hogy megírtam ezt a cikket, és utána 4 vagy 5 évvel később most azok a gépek vannak, amiket szeretünk, és ezt nem nagyon lehet belekötni. Visszatették a portokat rá, az SD kártyolvasat, ugye ezek egy időben nem voltak.
Mindent adok, én hogyha lenne ugyanilyen touch barral, én megvenném. Én nagyon szeretem a touch bar-t.
Melyiket?
Aminek fönt volt ez a...
Ja, én nem szeretem.
Szerintem az egy M1-es processzorval, hogy nem bugol, hogy úgy működik, hogy pöcre, hogy nem tudom mi, az amikor működött, akkor szerintem piszok jó volt. Igen. Nagyon látványos volt, parasztvakító volt, ja, és igen, jó volt. De hogy egyébként meg az volt, hogy nem mindig volt összhangban. Na de nagyjából ennyit a tech részről, és most már áttekerünk az autókra, mert hogy akkor hoztál egy döntést, és én azóta gondolkozom azon, hogy egyszer majd én ezt meg fogom tudni tőled kérdezni. Elmondom, hogy én hogyan láttam kívülről, hogy itt egy srác, akinek volt egy szenvedélye, ezt a szenvedélyt ezt most valamiért félreteszi, és hogy minthogyha egy ilyen marketinges piackutató szemmel megnézte volna azt, hogy mi az, ami jön, és egyre egy picit utaltál is már, mi az, ami működni fog, és gyönyörűen belementél egy olyan nízsbe, ahol azt rögtön kb. Ki is sajátítottad magadnak. Szóval, tehát, hogy ha ösztönből jött, ha tudatosan jött, igazából nem változtat az én szememben ennek az értékén, de hogy ez egy olyan szintű, van közös ismerősünk Szakonyi Gábor Szaki, és akkor tök sokat beszélgettünk erről, hogy mennyire ügyesen, okosan megtaláltad magadat. Szóval ez mennyire volt akkor, ez érdekel, ez lesz a szenvedélyem, vagy az, hogy oké, tartalomgyártásból akarok megélni, kell mögé valamilyen üzleti modell?
Egyrészt volt a megérzés része, amit mondtam, hogy én úgy éreztem, hogy ez az elektromos autózás lesz a jövő. És most is így gondolom. Sokan azt mondják, hogy az elektromos autózás zsákutca, szerintem ezek mind hülyék, mert úgy is igazam lesz, lehet, hogy már meghalok addigra, de figyeljétek meg, hogy igazam lesz. Szerintem lehet, hogy majd lesznek ilyen vadhajtások, és majd elmegyünk, lesznek hidrogénos buszok, ez az, ami nem is baj, meg a hajók, meg persze a hidrogénnek is van szerintem realitása, de nem személyautóban, és az akkumulátor meg olyan szinten fejlődik, hogy az olyan elképesztő. És én azt láttam, hogy az Apple-ből már kicsit elegem van, és lecseréltem az autómat, és gondoltam, hogy nézzük meg, hogy érdekli ez az embereket Magyarországon. És így csináltam egy videót egyetlen iPhone-nal, front kamerával, milyen iPhone volt 2017-ben. iPhone 10, mindegy. Tehát, hogy nem volt egy nagy szám a mostaniakhoz képest. És azzal megcsináltam a kis i3-asommal, 60 ezer megtekintés. És azonnal tudtam, hogy ezt így nyomni kell, mert ebből meg fog tudni élni. És azt is tudtam, hogy az első év az veszteséges lesz, olyan 4,5 millió forint elment eszközökre, meg a megélhetésre, meg úgy minden, mert nyilván az elején lószart nem fizetett a YouTube. Most se, most már megint nem, de volt egy idő, amikor egészen tűrhető volt. Szerencsére vannak ilyen videóvégi támogatók, amikből végül is így nem azt mondom, hogy fényesen, de megélek, nem akarok panaszkodni, az átlaghoz képest jobban élek nyilvánvalóan, de ugye amit nem látnak az emberek, hogy én 2017 óta nem hagytam ki videót egyszer se. Tehát minden szombaton volt videóm, és nagyon sokáig minden héten 2 videó volt. És ezt az emberek nem tudják, hogy ez iszonyatos egyrészt elköteleződés, stressz, meg írtozatos mennyiségű munka. És én ezt előre tudtam, hogy ezt csinálni kell, azt nem tudtam, hogy ennyire nehéz lesz. De ez az embert ad, amikor összerakod a business plant, hogy hát akkor ezzel kell foglalkozni, akkor hogyha ennyi megtekintés van ezen a videón, akkor egy hónapban lehet ennyit csinálni, ez egy évben ennyi, és akkor kb. Ennyit fizet a YouTube, meg majd biztos lesznek cégek, akik majd megkeresnek, és bla bla bla, nyilván Magyarorsi Csabában tök jobban voltam, láttam, hogy ő ebből meg tud élni, meg egy csomó YouTuber pamkutyája és stb. De elektromos autóval senki nem foglalkozott, és ezt viszont egyértelműen láttam, hogy ezt, valakinek ezt csinálnia kell. És egyébként a mai napig igazából nincs olyan, ami kifejezetten elektromos autós, komoly videós csatorna. Persze vannak a villanyautósok, de ők inkább cikkekben tolják, ők abban erősek, nem videóban. És van egy csomó autós youtuber, meg autós videós, meg autós újságíró, a Totálkártól kezdve, a Vájpistájék, a Draskovics Andris, az Imelda, a Sámán, és bocs, ha kihagytam valakit, és ők is csinálják már az elektromos autókat, de azért, mert nekik muszáj, hiszen rengeteg új autó jön ki, és a nagy része már elektromos, és ezért így nekik is csinálni kell. Én a helyükben egyébként nem csinálnám olyan. Tehát szerintem vannak olyanok, akik azért csinálják, mert muszáj, de nem szeretik az elektromos autókat, és szerintem nekik nem is kéne csinálni. Egészen addig, amíg nem csak azok lesznek. Ők foglalkoztatnának használt benzines dízelautókkal, egy csomó új benzines dízelautó jön ki még mai napig, azokkal is lehetne. Szerintem, mert pont már nem lesz hiteles. Ez olyan, láttál tőlem te benzines autótesztet? Most kijött mondjuk, nem tudom, tehát hogy egy volt, ami határeset, az SF90 Ferrari, de az is azért mutattam be, mert plug-in hibrid Ferrari volt, és ez egy akkora szám volt akkoriban, meg egy 1000 lóerős Ferrari, ez csak megmutat az ember, hogyha hozzád vágják, és azt is Magyarországon egyedül én csináltam meg, de én tartom magam ehhez, hogyha vége lenne az elektromos autózásnak, akkor én nem állnák át benzines autóra, meg dízelautó bemutatóra, mert minek? Tehát nem hiszek benne már, nem érdekel, nem vonz. Persze szeretem a V8-as, meg a V12-es, szeretem a Ferrari hangját, a Lambo hangját, szeretem magát az autót. Kicsit felvágósnak tartom, és nem feltétlenül azt választanám, de tényleg én ebben hiszek, én ezt csinálom. Hogyha ez zsákutca lenne, holnaptól kiderül, hogy nem tudom, bármiért, ami fura lenne, mert miért derül neki, akkor abba hagynám, és csinálj mást.
Mielőtt folytatnánk a beszélgetést Horváth Andrással, átadom a szót a Neppermentes Övezet Podcast támogatójának, a Dustfelt Autónak.
Megkímélt, végig garázsban tartott, de sokszor hallom ezt. Hazánkban forgalomba helyezett. Aha, csak előtte két másik országban. Idős orvos tulajtól. Hogyne, hát én is az vagyok. Használt autó átverés nélkül. Dustfelt Autó. Egy év garancia, 110 pontos átvizsgálás, teljes körű ügyintézés. Dustfelt Autó. A nyugalom garantált.
Mennyire volt a közönséged ebből a szempontból, ugye mondtad, hogy a számok ott voltak mögötted. Hogy ha visszanézel mondjuk az első 10 videódba, az akkori szakmai felkészültséget, tudásod, tapasztalatod, versus azt, amit most bele tudsz tenni mögé. Tehát mennyire volt elnéző, mennyire indultak el együtt veled ebben a kalandban, illetve a te outsiderségből, valaki mindig elkezdi valahonnan, tehát senki nem születik autó szakértőként, de hogy az, hogy te ebbe beletanultál, belenőttél, az, hogy amikor éppen nem értenek egyet veled, stb., mennyire lehet és hozzák még fel a mai napig azt, hogy te ebbe így kvázi mesterségesen raktad bele magad ebbe a szituációba?
Nem nagyon érdekel, hogy mit mondanak az emberek. Nyilván hallottam én is, hogy a hátam mögötti, jó, hát ez csak így belepofátlankodott ide az autós szakmába, de köze nincsen hozzá, de mint mondtam, műszerésznek tanultam, tehát azért valamennyi közöm van ezekhez a nagy vasakhoz. És ami a viccesebben, hogy egyrészt én régen is foglalkoztam autók, és csináltam néha egy-egy autós videót, hogyha olyan kedvem volt, Tesláról, meg i3-ról is csináltam. Nyilván ez nem az a szint volt, mint ma, de engem akkor is érdekeltek az autók, és voltak nagyon jó autóim. És nyilván nem értek olyan szinten egy benzines, egy dízel autó felépítéséhez, meg a finomságokhoz, mint mondjuk egy Karotta vagy egy Vájpista, akik szerintem itt tényleg vagy mondjuk vagy a Kopasz, vagy bárki. De nem is akarok, és az elektromos autónál nem is ez a lényeg. És megtanulhatnám, mert mindent meg lehet tanulni szerintem, sőt, minden nap tanulok egy csomó mindent, de én az elektromos autókkal foglalkozom, és engem nem érdekel, hogy milyen keresztlengőkaros futómű van hátom, meg megfelszon elől, engem az érdekel, és én azt próbálom átadni a nézőknek, hogy ez úgy siklik az úton, mint egy varázsszőnyeg lenne, vagy nem. Mert vannak azok a nézők, akik azért nézik ezeket az autós tartalmakat, meg a szerelős videókat, mert őket ez érdekli, de én nem nekik készítek tartalmat, én az egyszeri Apple usernek készítem, aki arra volt kíváncsi, hogy megvegye az új MacBook Pro-t, vagy ne vegye meg, vagy neki elég a MacBook, vagy nem elég a MacBook, vagy neki elég az iPhone 16 Pro, vagy a sima iPhone mini elég neki. És én mindig is az Apple-be is ebbe mentem. Kit érdekel, hogy hány tranzisztor van az M1 chipbe? Érdekel téged? Nem. Az érdekel, hogy milyen gyorsan exportálja ki a Final Cut videót. És az elektromos autónál is nem érdekel engem sem, hogy milyen kémiája van az akkumulátornak olyan nagyon durva szinten. Az érdekel, hogy LFP vagy lítium, ez persze, ez megvan. De nem, ezt sem nagyon szoktam beleszülni, hogy most a BYD Blade akkumulátor, blabla, kit érdekel? Vagy a, nem tudom, hogy mennyivel, hány kilovattal lehet tölteni pík, nem az érdekli az embert, az érdekli, hogy hány perc alatt fogja tudni feltölteni 0-ról 100%, vagy 10-ről 80-ra. Nem számít, hogy képzeld el, ez azt mondta a gyártó, hogy 250 kilovattal tud tölteni, de most leteszteltem, és csak 220-at tud. Nem érdekel, hány perc, azt fogom megnézni, és ha azt nem tudja, akkor elmondom, hogy nem tudja. És én nem is, tényleg nem akarok ilyen nagyon mély szinten érteni egy csomó mindenhez, mert nekem nem ez a dolgom. Az a dolgom, hogy beüljek egy autóba, egy hétig használjam, és elmondjam a véleményemet úgy, hogyha azt az autót valaki megveszi, az mindent tudja róla, tudja a hibáit, persze mindent nem tudok elmondani, hiszen egy hét alatt nem is derül ki, de a lehető legtöbb információt átadjam, hogy a vásárló ne csalódjon a termékben. És nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, hál' Istennek, hogy rengeteget segítettem a választásban, és ez tök jó érzés.
És ezeket a tartalmakat, ahogy elkészíted, ugye mondtad azt, hogy az első év tudod, hogy veszteséges lesz, mert eszközöket vásároltál, és te nem azt az iskolát választottad, meg lehet nézni egyébként legendás, akár külföldi youtubereket, az első anyagaik hogyan készült, ugye te is az elején mondjuk egy iPhone-nal forgattál, de hogy nem volt egy ilyen, de nyilván egyre szebb és igényesebb anyagokat csinálsz, de nagyon hamar, nagyon magasra tetted. Én azt gondolom, a magyar tartalomgyártók között is a lécet a minőségben. Én azt gondolom, hogy ez legalább annyira átok, mint nem tudom, jó tulajdonság, mert hogy ezt megélni, kiverni kollégákból, magadból, hogy szombatra olyan igényességű és minőségű legyen, mint amit megszoktál, de hogy ez a megközelítés, ez amikor megcsináltad magadnak az üzleti tervet, akkor benne volt, hogy én olyan színvonalat akarok letenni, amit bárki mellé oda lehet tenni?
Nem gondolkoztam ezen, megmondom őszintén. Igazából odáig jutottam el, hogy elektromos autós videókat kell csinálni, és csináljuk, és akkor ugye ez egy döntés meg volt, felmondtam az Einsteinnál, ez nagyon jó fizetésem volt, a tényleg nem biztos a világ legjobb döntése volt ez, de amikor ezt megcsináltam, akkor csak az volt a cél, hogy ezt így csináljuk, mert nincsen ez, és hogy én meg olyan vagyok, hogyha valamit elkezdek csinálni, akkor azt megpróbálom maximálisan legjobban csinálni, és lehet, hogy az elején csak egy iPhone-nal csináltam, de az iPhone-ból is kihoztam a maximumot, és akkor láttam, hogy fú, ez így remeg a kép, meg nem olyan jó hang, ott látszik a drót, meg ott kéne egy rendes kamera, meg tappancs, és tényleg irdatlan pénzt elköltöttem ilyen eszközökre, hogy kihozzam a lehető legjobbat. De például nem forgatok logban. Mm-hmm. Nagyon sok videós kolléga mondja, hát izé nem is logba forgatsz, és mondja, nem akarok ezzel szívni, nincs rá idő. Tehát, hogy próbálom a balanszot tartani, hogy meglegyen a lehető legjobb minőség, de ne az legyen, hogy 5 nap legyen egy forgatás, mert nincs 5 nap egy forgatásra.
Nem tudom, fényelni az ember, vagy van hozzá szeme, vagy nincs. Én nem tudom, én forgattam logba, próbáltam,
szívás.
Egyre rosszabbul nézett. És talán elküldtem a kollégámnak, mivel én is mindig forgatok, és visszaküldte. És megnéztem az összes tutoriált, de tehát tudom, hogy mit kell húzni. Elvesztem a szememtől, hogy most igen. Mi a természetes, és mi a nem, de igen, én is azt látom, hogy nem feltétlenül. Tehát van valahol egy ilyen határhasznosság, hogy még beletenni 20%-ot, hogy 2%-kal jobban nézzen ki, és 0,5%-kal emiatt többen nézzék meg, tehát valahol ezt el kell engedni.
Igazából a hang sokkal fontosabb, mint a kép. A legtöbben csak hallgatják a videókat, amitől megőrülök, hogy így, és minek, tudod, mennyit dolgoztam ezzel a videóval. Tehát van ilyen poén, sokan azt hiszik, hogy egy 10 perces videót felvenni, megvágni, az 10 perc felvenni, és 20 perc megvágni. Nem, egy 10 perces videót felvenni olyan 4, 5, 6, 7, 8 óra, de lehet több nap is, és megvágni olyan minimum 8 óra, de lehet több nap is. És akkor így meglepődnek, hogy mi, hogy nem. Azért, mert ez egy művészet. És én kicsit nem azt mondom, hogy művésznek tekintem magam, de hogyha elkészül valami, és azt visszanézem a tévében, és azt így jó érzés, hogy azért ez elég baszó lett, akkor az egy ilyen nagyon jó érzés, mint egy szobrásznak, amikor így rakosgatja az agyagot, nem tudom, 6 hónapig, de utána végén elkészül ez a bronzszobor, amit kijöntenek, ránéz, és azt mondja, hogy ez király lett.
Más iparágban ismeretes a manisát kifejezés, de azért a te anyagaidban is lehet látni, hogy aha, ezt azért csináltam. Aha, tehát, hogy ez most így látom magam előtt, hogy ülsz, és
ez így jó
lett. Igen, igen. És van, amikor egy intrón többet dolgozok, mint az egész videón. És simán van, hogy több órába beletelik egy intro, vagy két ilyen zenei betét. Egyébként viccesen azt is szoktam mondani, mivel nem értek az autóhoz, ezért muszáj minőségi videókat csinálni, de egyébként meg vicces, mert hallottam már ezt a András nem ért az autókhoz, minden, és ezek az emberek, akik ezt mondták, azt nem tudtam megkülönböztetni, hogy kilovat vagy kilovatóra. Szóval vannak ilyenek... Én mindig is megosztó voltam, az Apple bloggal is megosztó voltam. Tehát, hogyha olvastál régen, meg nézd a videókat, tudod, vagy belenéz a Threads profilomba, hát, és egyébként visszafogom mondani nagyon sokszor, tehát, hogy sokkal durvábban lehet.
Ez lesz majd az záró kérdésünk, a kommentelés. Viszont előtte most menjünk el kicsit tényleg ilyen szakmai, iparági szektor irányba. Mondtad, hogy nyilván nem is mondhatsz mást, vagy mondhatnál más, de nem mondasz mást, hogy te ugye ennek az evangelistája vagy. Nagyon sok volt vendégünk, Göbölyös Zsolt, Várkonyi Gábor, megvilágították ennek a színét, fonákját. Te azt értem, hogy a jövő az elektromos autó, az az ütem, az a tempó, illetve az a hatalmi, karhatalmi nyomás, ami az elektromos autózás irányába tolta mondjuk az elmúlt 5-10 évben az iparágat, és most egy picit úgy tűnik, hogy elmegyünk az észszerűség irányába, de lehet, hogy nem az észszerűség szót használnád. Szóval, hogy te most hogyan látod ezt a szitút full az elektromos térférről?
Csináltam pár évvel egy videót, amikor jöttek ezek a hírek az EU-ból, hogy akkor 2030-tól vagy 35-től már senki sem tudta, hogy akkor csak elektromos autó, én csináltam videót, ez baromság. Tehát ez, akinek volt egy kis esze, ez pontosan látta, hogy ezt nem lehet így erőből csinálni. A piac meg fogja oldani. Nagyon-nagyon komplex, és én is tudnék úgy beszélni erről, hogy úristen, csak a problémák, és Várkonyi Gábor egyébként ezeket nagyon jól össze szokta foglalni, hogy mik a problémák, amik tényleg problémák. Egy csomó, nagyon sok probléma ott van Kínától kezdve, az, hogy honnan lesz elég akkumulátor, az akkumulátorgyárakat fel kell építeni, rengeteg megújuló energiát kell felépíteni, az atomerőveket bezárják a németek, szén, tehát végtelenségig lehet sorolni ezeket a problémákat. De én amit most látok, hogy most visszalassult egy picit a növekedés üteme, mert előtte exponenciális volt, most meg szépen van egy ilyen 20-24%-os növekedés például az EU-ban, az elektromos autós eladásokban, miközben egyébként a maga az autópiac 1-2-3%-ot csökken, ezenből az elektromos és szépen nő, és szerintem ez így jó, hogy szerintem 30-40-50 év alatt kell megcsinálni ezt a váltást, most már egy 10 eltelt, de még van szerintem 40 évünk nyugodtan. Lehet, hogy a Föld addigra túlmelegszik, és egy csomó, sokkal nagyobb problémánk lesz. Szerintem amiért nagyon fontos az elektromos autózás, az az, hogy a városokban tiszta legyen a levegő. Tegyük félre a globális részét, mert hogyha hozol nekem egy tanulmányt, hogy de hogy az elektromos autó valójában globálisan környezetszennyezőbb, mint egy dízel vagy benzines, akkor megkérdezem, hogy melyik országban globálisan-e, melyik elektromos autó, melyik dízeleshez, melyik benzineshez képest, illetve hozok 16 másik tanulmányt, ami ennek a teljesen az ellenkezőjét mondja, és bebizonyítja, hogy 30 000 kilométeren visszahozza az elektromos a CO2 lábnyomot. Én is azt gondolom, hogy globálisan ezt valószínűleg megszívtuk. Ha nem történik valami nagyon nagy változás, és az emberiség nem épít hirtelen fúziós erőműveket, és nem hagyja abba a háborúkra a való pénzköltést értelmetlenül, meg nem állítjuk meg az olaj végtelen égetését, akkor szerintem ezt megszívtuk. Lehet, hogy nem mi, hanem majd a gyerekek, akik most majd felnőnek, és ez egy külön probléma. De ezt mind tegyük félre, mert ehhez szerintem egyikünk sem ért olyan szinten, sőt, még a legokosabb professzorok között sincs teljes egyetértés. Nagyon sok tanulmányt olvastam ezzel kapcsolatban, és tudok ilyen ökölszámokat, hogy mennyi széndioxid az autó legyártása, mennyi az elektromos, és hogy ez körülbelül mikor térül meg. A jövő az biztos, hogy a zöld energia felé megy. Kínában annyi napelemet telepítenek évente, amennyi van most az egész földön mindenki másnak évente ennyit telepítenek. Ami nagyon-nagyon durva szám, de így is, mivel egyre több energiára van szükség, mert gyártják nekünk a szemetet, ezért ugyanennyi szénerőmet is nyitnak mellé. És ez egyszer majd valahol megáll, és majd nyilván Kína el akar függetlenedni a fosszilis energiáktól. És ott sem azért van ennyi elektromos autó, és nem azért tiltották be a benzines rabogókat, meg nyomják az elektromos autózást, mert annyira tiszták akarnak lenni, hanem függetlenedni akarnak az orosz gáztól, meg mindenféle fosszilis energiahordozat, amit meg kell vásárolniuk, mert rájöttek, hogy áramot tudunk csinálni a napból is. Akkor elektromos autó plusz, abban jók vagyunk, mert miénk az összes akkumulátortek, most már kb., és tőlünk veszi mindenki, akkor nyomjuk ezt, és pont emiatt fog megtörténni az elektromos autóra váltás az egész világon, mert ezt nem lehet megúszni, mert Kína olyan szinten fogja nyomni az autókat, hogy én csak így hátadők és nézem, hogy én nem vennék még kínai autót. Még nincs olyan modell, amire azt mondja, hogy ezt megvenném, és inkább én is német autót vennék, ha már pohús podcast. De a kínaiak miatt muszáj lesz felkötni a gatyát a német, meg minden az amerikai gyártóknak is, a Teslának is. A Tesla is nagyon le van maradva most például csomó mindenben Kínához képest. Tényleg ez egy nagyon, külön csak a kínai autók, meg az egész kínai elektromos autóbiznisz, az ez több órás podcast, tehát tényleg rengeteget lehetne beszélni róla. Én most kín voltam, és nagyon-nagyon megérte kimenni, mert...
6-7 videó készült róla?
A 7, igen durva menet volt.
Elég komoly anyag, aki még nem látta pótolja.
És vissza akarok menni, mert rengeteget tanulhatunk Kínától. Kommunizmus, meg minden, meg persze, tudom, diktatúra, mindent tudok. Pontrendszer ez nincsen egyébként. Európában azt hiszük, de nincsen, mint kiderült számomra is a kínaiaktól. De nagyon sokat tanulhatunk tőlük, hogy ők nem most döntöttek el valamit, meg nem úgy, mint ez, hogy majd 2030-tól, meg így, meg úgy, hanem ők ezt így kb. 20 évvel ezelőtt azt mondták, hogy figyeljetek, jön be a pénz, gyártjuk a szemetet, van emberi erőnk, majd az szépen lecseréljük robotokra, meg majd jobban fognak élni az emberek, fordítsuk a technológiára, az országra, toljuk vissza a pénzt, és nem tudom, hogy fogunk tudni velük versenyezni, tök őszintén, nem tudom, mi lesz a megoldás, mert ki lehet vetni 100%-os vámot a kínai autókra, ahogy Amerika is csinálja, és Amerikában nem lesznek most elektromos autók, kínaiak, de ettől ez nem fog megállni. Ez a fejlődés. Tehát hogy egyszer majd az amerikai azt fogják mondani, hogy hallod, nekem kell ez az autó, és így behozom, nem Mexikón keresztül, vagy Kanadán keresztül, nem tudom, de és Európában is ez lesz, hogy felépítik majd a gyárakat, harcolni kell. Tehát, hogy jó autókat kell gyártani. Tudom, hogy nehéz, meg minden, dolgozni kell.
Harcolni kell, meg dolgozni kell, és mondtad már azt, hogy tartalomgyártóként azért egy eléggé rigorózus menetrend alapján éled az életedet. Most milyen, hol tartasz? Mondtad, hogy ugye próbálod a portfóliót bővíteni, tehát milyen anyagokat szeretnél készíteni a következő időszakban?
Minden, ami a megújuláshoz, meg a megújulókhoz, meg a tisztább környezethez tartozik, az egyértelműen. Most lesz majd, kicsi spoiler lesz, rakok be végre klímát a házba, egy 5 év után rászántam magam, több oka van, de ugye ott a fűtésen nagyon sokat lehet sporolni napelemmel, nyáron a fűtés az nem probléma, nyilván az komfort, de igazából a fűtésre megy ki az egész, hogy a nem hatékony padlófűtésemet kiváltjuk kicsit hőszivattyús klímával, és megmutatom ezt az embereknek, hogy mire kell figyelni, stb. Az autózással az a baj az autós videókkal, hogy írtózatos sok meló, és egyszerűen most már nincs ennyi energiám. Nagyon sok új autó jön, sokan nem tudják, de soha nem kapok pénzt az autógyártóktól. Mindenki azt hiszi, hogy igen, de tudtommal más sem, de én egészen biztos a magam nevében mondhatom, hogy 0 forintot kapok egy autótesztért az autógyártótól. Ha autókereskedőnek forgatok, akkor a legjobb esetből kifizetik a videóvágás költségét, amit akkor van egy szabad napom. És az van, hogy ugyanannyit fizet most a YouTube, mint 6 évvel ezelőtt. Úgy, hogy régen volt 1.200.000 nézettségem, most volt az előző hónapban 3.600.000. Tehát gyakorlatilag 3-szor annyi pénzt kéne keresek a YouTube-ban, de ugyanannyit keresek.
Ez miért van?
Mert nincs hirdető Magyarországon. A cégeknek nincs pénzük a YouTube-on reklámozni, ezért nekem is kevesebb a bevétem, tehát nem nő. Plusz ugye köszönhetően az amerikai és az Egyesült Államok és Magyarország közti egyezmények, amit így sikerült így elkaszálni, 30% mínusz minden YouTubernek Magyarországon. Eddig is ugye elég sokat levont a YouTube, most még 30% ilyen adózási rendszer, nem akarok belemenni. Úgyhogy a YouTube-ból önmagában csak autós videókból nem lehet megélni, vagy nagyon-nagyon nehezen, és muszáj nyitnom másfelé. Ha nem is azért, hogy kenyérre, tehát hogy olyan nem akarok sosem olyan tartalomgyártó lenni, aki a háta mögött a csempét eladja, miközben Xboxozik a klíma alatt, és ez mindegy videóban 3 millió forintért.
És ráharap egy chipsre, és meghúz egy sört.
Én sosem csináltam, és nem is akarom ezt csinálni. Nyilván kicsit szeretnék jobban kihasználni azt, hogy van nézettségem, de csak olyan cuccot vagyok hajlandó akár barterbe megcsinálni, amit meg hát is vennék.
Neked is azért ez felfrissülés, mert most azt gondolom, hogy 122-szer felcsattintani a tappancsot és elindulni valahova és mesélni vezetés közben már nem, mondtad, nem beszéltünk a felvétel előtt, hogy még mindig izgulsz a videózás előtt, de utána, amikor ez már elmúlik, akkor meg már ugyanaz történik kis túlzással.
Az van, hogy évente 3-4 autó van, amit szeretek és élvezek. A többit azért csinálom meg, mert kíváncsiak rá az emberek, most mondhatnék egy halom SUV-t, amiket én nem nagyon szeretek, az I-5M kivételével, mert az elég jó volt a versenypályán, de valójában én a kis, agilis, könnyű, gyors autókat szeretem, de hogyha csak ezeket mutatnám, akkor az is nagyon egysíkú lenne nézők felé, és illetve az van, hogy nagyon sok autó teljesen egyforma. Tehát, hogy például az MEB platformos autók, bemutatsz egy Skoda Aerokot, akkor azzal bemutattál 3-4 másik autót is, vagy egy Skoda Enyaqot, vagy ID3, vagy ID4, stb. Ezek mind egy platform, és igazából próbálom máshogy bemutatni, mint például most voltunk kint Prágában, és akkor inkább egy ilyen hatótávteszt volt, és akkor nézzük meg az RS-t, de hogy nem volt ez a így néz ki kívülről, így néz ki belülről.
Elmentetek egy Aerokkal vezetni egy Aerokot.
Aerokot, igen. Az Aerokerest vezetni, de egyrészt nem nagyon nézik mostanában az autós tartalmat a nézők, nem csak Magyarországon, hanem külföldön. Én szerintem a YouTube algoritmus azt mondta, hogy ez most így off. És vagy politika megy, vagy amit én ilyen szemétnek hívok, hogy a sortokat nyomják, azt sokan nézik nálam is, de most nagyon érdekes volt, hogy az elmúlt 4-5 autós tartalmat alig nézték, tehát így nagyon-nagyon rosszul nézett videók voltak.
És nekem kirakta, nagyon rosszul nézett az 50 ezer?
50 ezer, igen. Az nagyon rosszul nézett. Tehát a 100 ezer az olyan normális.
Azt néztem, hogy a kínai cuccok azok hát majdnem mind ilyen 200 plusz-minusz.
Kín voltam Kínában, 100 és 200 ezer, akár 200 ezer fölötti megtekintések voltak, imádták az emberek a kínai tartalmat. És hazajöttem, csináltam az autós videókat, és így semmi. Tehát, hogy így lát, ugye van ilyen ranglista, amit mutat a YouTube, az a analitikában, és mondom, Jézusom, ez nagyon gáz, és sírsz, tehát, hogy ugyanannyi energiát teszel mindegyik videóba, és az egyiket megnézik 200-ren, sőt, lehet, hogy abban kevesebb energia volt a kínai vlogban, amit egy Osmóval vettem föl, basszus, kivittem a Sony-t, nem is használtam, és egy Osmóval levlogoltam az egészet, vágni is sokkal könnyebb volt, és csinálom a pro autós tartalmat, úgymond, a maximalizmussal, és ez senkit nem érdekel.
Ezt nem viszonylagosan kevesen, bár aki tartalomgyártással foglalkozik, azt tudja, de hogy ugye nálam is, nekem is vannak YouTube-os tartalma, és az első nap, amikor nézed a többihez viszonyítva, hogy hanyadik helyen van, aki ezzel foglalkozik, az nem tudja ezt az érzést, amikor tényleg te tudod, hogy mi effort volt benne, és akkor hatodik.
És van egy ilyen sáv, ezt ilyen nézetnek mutatom, van egy sáv, ami mutatja az átlagos megtekintést, a tetejét is, meg az alját is, hogy mindig az átlag fölött van, akkor örülünk, hiszen akkor fejlődik a csatorna, folyamatosan nő a nézettség. De ha mindig átlag alatt megy, vagy akár az átlag alatt nagyon, tehát most például volt olyan autós tartalma, kis autó, amit mindig mondanak, kicsi legyen, olcsó legyen, ilyenek voltak most, sok 4 autó volt egymás után, és mindegyik egyre rosszabbul teljesített. Hogy mondom, mi kell még? Tehát, hogy tényleg csöcsöket rakjak a minden cover fotó, hogy mi kell az embereknek? És akkor mindenki mondja, de most nyár van meg minden, de én látom, hogy a tavaly nyári videókhoz képest is nagyon alul teljesítenek. Szerintem ez mindig eljön, és én ezt előre sejtettem, és ezért is, hogyha megfigyeled, akkor az elmúlt 7 évben mindig voltak utazós tartalmak, ha végre utazhattam, vagy a házépítős videók, vagy kütyű videók, akár iPhone videó, akár egy Apple termék videó, és ezek a jövőben is lesznek, és azt látom, hogy nem feltétlenül kell akkor a fókuszt helyezni most már az elektromos autókra, hiszen mindegyik tudja már ugyanazt, mindegyikkel el tudsz menni a tengerpartra, mindegyik azonos árba kerül, hogyha jön valami olyan, ami nekem tetszik, azt nagyon szívesen meg fogom csinálni, de tök őszintén mondom, hogy nem fogom elvállalni a 129 ezredik SUV-t, ami ugyanarra a platformra épült, mint 26 ezer másik elektromos autó, hanem köszönettel azt fogom mondani az importőrnek, hogy ne haragudj, de van olyan videó, amit le tudok forgatni, és mondjuk ott hagynak 2,5 millió értékű terméket a lakásomba, vagy a zsebembe, vagy akárhol. Tehát, hogy...
De ez tök jó egyébként, amit mondasz, hogy olvasok elég sok ilyen tartalomgyártó subredditet, hogy panaszkodnak, hogy mit tudom én, felépítettem valamit, elkezdtem másmilyen típusú videókat csinálni, mert esett vissza az algoritmus, és így hajszolják a nézettséget, és általában ugye az szokott lenni pont a javaslat, mert ugye az, hogy pontosan mi történik az algoritmusban, az kb. Senki sem tudja, hogy az új tartalom típusnak nyissál új csatornát, és hogy nálad ilyen szempontból ez egy szerencsés dolog, hogy pont a kvázi a core business, az autó kezd visszaszorulni, de hogy a személyed miatt, meg az, hogy ahogy te tálalsz egy kérdéskört, eljönnek megnézni, és szeretik a frissességet, meg az újdonságot, ami egy sokkal jobb hír, mint hogyha az összes ilyen típusú tartalmad meghorpadna be, és azt látnád magad előtt, hogy hát András, életed végéig autókat kell tesztelni, mert különben nincsen kiút. Ez még mindig egy jobb szitu.
Ez így van, és most tök érdekes, hogy kiraktam egy szimulátoros videót hétvégén, amire tényleg azt hittem, hogy az a lőtéri kutyát nem fogja érdekelni. És figyelj, a legjobban nézett videóm a hónapban. Uh-huh. Egy szimulátoros videó, ami nagyon nincs dolog, tehát nagyon kevés, komoly szimulátoros hardcore arc van, de valamiért így megnézték, meg így viszonylag rövidre próbáltam csinálni, és így az elején mondtam, hogy a hölgyek menjenek ki, mert őket nem érdekli, meg nagyon sok pénz el fog költeni a férjük, pasjuk, stb. És lehet, hogy pont ezért nézték, meg nem tudom, és sosem nem lehet tudni, hogy mit néz az emberek, de az biztosan tudom, hogyha tartom azt, hogy mindig picit meg tudok újulni, amit eddig is csináltam. Hogyha éreztem azt, hogy ez most már kicsit számomra is unalmas, akkor mindig elkezdtem valami, plusz ezért vettem egy házat, konkrétan ezért költöztem ki az agglomerációba, rájöttem, hogy ez tök jó tartalom lesz. Engem is érdekel, ez milliószor megbártam. Maradtam volna inkább a Tüzér utcában, a kis 50 négyzetben lakásom, akkor nem kéne érti mindenféle most is klímával kecsölni, és holnap forgatok, és sőt egész héten forgatni fogom ezt. A klímaszerelés már egyáltalán nem lesz egyszerű, meg 5 éve húzom. És hogy tényleg egy ház, azt ott sosincs kész. És írdatlan sok pénzt bele kellett nyomni. Mindenki azt, hogy ingyen kaptam mindent, rohadtul nem. Volt, amit igen olcsóban kaptam, de 30 millát bele kellett ebbe fetszölni, és az összes tartalékomat elégettem. Volt, hogy úgy csináltam ezt a házépítős videózást, hogy 0 forintom volt a bankszámlán, és így mondtam a festőnek, Józsi, jövő héten kifizetem, kimegy ez a videó, YouTube 21-én utalni fog, és így abból kifizetek, és ez ilyen szinten megy, és nem is szeretek ingyen kapni egyébként dolgokat, tehát hogy nem is kap senki egyébként, egy tartalom gyártó sem nagyon ingyen kapja, mert
valami ellenérték
a videójáért kapja, igen, amit ő felépített, lehet, hogy 5 év alatt, vagy 10 év alatt. Nyilván az a kérdés, hogy akkor most a nem tudom, milyen energiaitalt reklámozod, és akkor mennyi effortot teszel abba, hogy azért most így kapod, de akkor is az arcodból élsz, azt felépítetted.
Ennek a megítélése fura egyébként. Igen. Az ember belefut ilyenekbe is, akár mondjuk Redditen, amikor mondjuk mi nem vagyunk csinos lányok, de csinos lányok kapnak ruhákat. És mit tudom, 3 hónap múlva feltűnik a vintage-jén, hogy na hát, hogy akkor ő ezt fizetségként kapta. Pontosan. Mit kellene volna csinálni? Hogy A. álljon a szekrényében, B. hogyha elajándékozza, akkor gyakorlatilag ő ingyen dolgozott. Tehát, hogy nyilván meg lehetne kérni valakit, hogy csináljon hozzá egy ekkántot, de hát, hogy nem, csak 2 lábad van, nem tudsz rá felhúzni, nem tudom, 8000 pár cipőt, tehát, hogy valahol mindig van ez egy üzlet.
De hát most mi egy kereskedelmi tévé semmit nem csinál, csak sugározza az adásokat, azt mennek a reklámok, hát milyen egyszerű, egy rádió, te is csak itt ülsz, ezt beszélsz, hát tök egyszerű, de hát jó, de hogy ez így nem így megy, hogy akkor ez egyrészt nem tudja mindenki csinálni, másrészt ezt fel kell építeni. De mindegy, ebben ne is menjünk bele, mert ezt nagyon sokan nem értik, és így nem is kell, hogy értsék. Nem értik. Rossz érzés, hogy amikor...
Igen, én azt látom rajtad, és hogy mondtad, hogy téged nem érdekelnek a kommentek, de hogy olyan szempontból meg tök sokszor magamra ismerek benned, hogy én azt látom, hogy neked az igazságérzeted marha nagy. És hogy amikor úgy érzed, hogy téged jogtalanul támadtak, hiszen nem tudom, már reggel 7 óta pucoltad a marhát te is, mint a Damu Roland, nyugodjon békében. Szóval, hogy van benned egy igazságérzet, és akkor ez hol bennmarad, mint ahogy te is mondod, de ugyan azt látom, hogy időnként egy videó elején azért kikacsint. Már tudom, hogy azt fogjátok mondani, hogy... És hogy én ezt nem értem, hogy felépítetted hogy az elsőt, az XMS előttit vesszük egyfajta karriernek, most már a 3. karriert épített föl ebben a dologban, és hogy mégis beleállsz ezekbe, látom, amikor Redditen, ott saját neveden beleállsz emberekbe, hogy...
Imádom.
Én ezt értem, de közben meg mondom, hogyha egy picit is magamra ismerek benned, akkor közben azért ez egy feszültség is. Nyilván kijön, és nem tudom mi, de hogy ennek az elengedése, ez neked miért esik ilyen nehezedre?
Hát nem esik nehezemre, ugye azt nem látjátok ti nézők, vagy olvasók, vagy Redditen, hogy mennyit, hogy milyen sokat elengedek.
Hát jó, igen,
nem látom, mert egyszerűen van egy csomó ember, naponta 10 ember
kibannolok. Világos, hogyha valaki csak a minden 100. embert öli meg, aki attól még sorozatgyilkos lesz. Tehát, hogy...
Ne, azért nem, ez nem rendes gyilkosság. Az van,
hogy... Csak azt mondom, hogy az, hogy sokat elengedsz, ettől még ami kijön, annak még... Az még belehullik a tóba, és hullámokat vet.
Én egyrészt azt gondolom, hogy az internet egy csodás dolognak indult, amikor elindult, és ISDN-nel betárcsáztunk, akkor azt mondja, hogy úristen, milyen okos lesz az emberiség. Szerintem pont a fordított jelent, és az emberek 60%-a ostoba. Szerintem a social media, meg a maga konkrétan az internet, a fake newsok, meg egy csomó ilyen fake baromság miatt, amit elhisznek. És hogy engem nagyon zavar, hogy hogyha ezt mindig hagyjuk, hogy jaj, persze, hát legyintünk rá, meg engedjük el, meg jaj, szegény Pistike, hát azért írja, hogy nem volt hordaszállás, mert tök hülye, de hát engedjük el. Oké, de Pistike csinál 100 másik hülyét. És a végén mindenki hülye lesz, és egy nagyon pici buborék lesz az, aki nem hülye.
Magamtól nem hoztam volna szóba ezt a fűkazás ügyet, de hogy azért az elég nagyot ment. Hogy volt olyan pillanat, amikor azt gondoltad, hogy hú, lehet, hogy kikenszeleznek? Én kívülről, megmondom őszintén, én kívülről azt láttam, hogy és hogy ebből a szempontból jó időzítetted, mert hogy előtte, ugye ez az egész cancel story is az elején azt gondolom, hogy olyan dolgokért emberek eltűntek örökre a süllyesztőbe, amiket most már legyintenél, és most ebből a szempontból azért nehezebb eljutni odáig. Ilyen szempontból jó volt az időzítés, de amikor már a Blik-től kezdve, nem tudom, mondom, hogy vajon a következő autóval fel fogják hívni az Andrást ezután az egyet? Volt egy ilyen turbójuk utána, amikor volt egy ilyen visszafogottság, vagy te ebből a saját kvázi megrendelői oldalból, miközben tudjuk, hogy nem kapsz érte pénzt, de az autóknak meg kell érkeznie, gondolniuk kell rájuk, allokálni kell tesztautót, nem éreztél ilyen kihagyást?
Csináltam már hasonlót régebben is, amikor kiakadtak rám nagyon sokan. Nem akkor voltam először a Redditen egyáltalán. Azért is fölkerülsz a Redditre, mert valaki utál. Ti is utáljátok ezt a Hall András nevű gyökeret? Ez simán, ez előtte van ilyen keres rá. Tehát, hogy ez már 8 éve is fönn voltam a Redditen. Sőt, valaki csinált Tumblr oldalt az én elő, és azon fikáztak évekig. És így én röhögtem ezen, hogy így figyelj, ezzel csak híresebbé tesztek engem. Mert egyrészt nagyon sok ember volt, aki egyetértett velem, hogy este 8-kor ne veressed a benzinmotoros akármit, semmit egy ilyen lakó parkban. Csobánka gyönyörű szép, és tényleg ott annyira zen kiülni, hallgatni a naplementet, és én le is mentem az emberhez, és megdumáltuk, és azóta nem csinálja. És egyébként sokkal kevesebben zajonganak azóta Csobánkán, sokkal. De érezhető, hogy vasárnap odafigyelnek, este 8-kor már nem csinálják, nyilván van egy-két hülye, aki csinálja, de én ezért dolgozok, és hogyha ezért kapom az ívet keményen, akkor így jártam. És mondom még egyszer, az egy tudatosan felépített TikTok videó volt, csak a TikTok letiltotta, hogy rohadjanak meg, mert valaki jelentgette, és akkor kiraktam Instára, és az Instán ugye tudnak privátot írni, és ott elkezdtek színni az anyámat, hogy mikor csinálj, rohadjál, anyádat hános, mekkora egy gyökény, te mert ilyen semmire kellő, ingyen élő, és így nagyon-nagyon durván osztottak. És ezeket az embereket is megértem, csak nekem ők a 60% ostobába tartoznak, és nagyon nem szeretem, amikor szidják az anyámat, aki meghalt 13 éves koromban, egy motorcsónak balesetben, tökre rosszul esik. Mert mondja azt, hogy Hánrás, ezt kicsit túltoltad, nem gondolod, hogy ez így kicsit durva volt, és egyébként figyelj, mondd már meg, hogy mikor csinálja, és van erről is videóm, hogy mikor csináljad az ajongást. Külön erről is van. És egy támogatom volt, aki írt levelet, a Redditen képzett volt valaki, aki írt egy egyoldalas levelet a támogatóimnak, hogy akkor mostantól a Hándrást azt így offolják, mert hát ez lesz vállalhatatlan. És visszaküldték nekem a támogatóim ezt az e-mailt, és az egyik mondta, hogy fú, ez most így kicsit gáz, hogy szerintem így ez így durvulni fog, vagy el fog ülni, és így mondtam, hogy csak figyelj. Én azoknak az embereknek csinálom a tartalmat, akik kedvelnek, meg hisznek nekem. Nekem nem kell az, aki azt gondolja, hogy egy gyökér vagyok. Ne nézzen, ne is írja meg, csak így blokkolj le mindenhonnan. Én is le tudom blokkolni, hogyha szól, mert van, aki, hogy lehet, hogy mindig látom ezt a gyökeret a tartalmat, és jó, akkor segítek, leblokkollak én, jó, és nem fogod látni, tehát, hogy nem tárd meg azt a rohadt gombot a platformokon, hogy tudsz engem kibannolni, majd én megteszem. De én beleálltam, és így beszéltem a Balázsóban a rádióban, tök jó duma volt, szivattuk egymást, mert mindent csináltak be ilyen poént, utána csináltam a fűkaszás mémeket magamról, meg a láncfűrészes, ugye egyébként Elon Musk is eljátszott ezt, nem is olyan rég ezt a láncfűrészes dolgot, de én beleállok ezekbe, aztán lesz, ami lesz. Valójában sokkal több követőm lett azóta.
Igazából én csak azért kérdezem, mert hogy ez bele lehet állni ebbe úgy, hogy az emberek rámegy az egészsége közben, meg bele lehet állni úgy, hogy tud ezen mosolyogni. Én azt látom, hogy ebben azért még úgy félúton vagy, tehát hogy az igazságtalanságban, vagy az akár édesen játszóbazása, illetve a népnevelés jókedvűen között vagy félúton, de ez a te utad.
Én ilyen vagyok, igen.
Záró kérdésként tényleg nagyon kevés olyan elektromos modell van, ami nem volt a te feneked alatt az elmúlt években. Ugye a podcastnek a támogatója a Das Welt Auto, a Porsche Hungáriának a használt autós üzletága, ha egy modellt választhatnál a Porsche Hungária kínálatából az otthoni garázsba, akkor melyiket vinnéd haza?
Audi e-tron GTR-es. Egyértelműen, mert mint mondtam, szeretem a lapos, gyors autókat. Ez nem egy kicsi autó, de majd lesz belőle kisebb is, reméljük. Meg technológiailag ez a platform, az 800 voltos platform, szerintem nagyon jó. És én ezzel voltam Németországban, és nagyon jó volt. Tehát az biztos, de egyébként tudnám mondani még az ID Buzz-t is, hogyha egy olcsóbb kategóriát kéne válasszak, vagy ID 3-at is nagyon szerettem, amikor nálam volt. Szóval szerintem azért lehet találni most már, pont ez, hogy nagyon jó autókat. Most legutóbb ott volt a Skoda Aerox, ami nekem egy, úgy voltam, hogy jó, hát ez egy kicsi Skoda, ennyi, kit érdekel, és figyelj, 1700 kilométert vezettem vele két nap alatt, a villanyautós Tiborral voltunk, felváltva vezetgettük, tök jó volt, kényelmesek voltak az ülései, kellemes volt az autópályán, jó volt a fogyasztása, nagyon gyorsan lehetett tölteni. Úgyhogy most, hogy kezdenek árba bekúszni, végre, jó helyre a Volkswagennek az autói, most veszik is, májusban lenyomták a Teslát, ami nagy döbbenetes, és áprilisban is, tehát összességében az MEB platformos autók lenyomták, modell szinten nem, mert ott a Model Y nyerte meg, hiszen ott csak egyfajta modell van a Volkswagennek, meg mondjuk ott van a Enyaq, az Aerox, az ID3, az ID4, az ID, az ID Buzz, ezek mind-mind tulajdonképpen ugyanaz az autó, csak szétszoródik így, de eladási számú most Európában, ezek nagyon hasítanak, és csak annyi kellett, hogy egy 10-20%-kal így lejjebb menjen az áruk. Úgyhogy ha másért, nem ezért is jó, hogy jönnek be a kínai autók, mert mindenki egy picit elkezdett ezen gondolkozni, hogy ne legyen Nokia effektus, ha már így visszatérjük az Apple-re, hogy bekövetkezzen a nagy német gyártókkal az, ami megtörtént mondjuk egy Nokiával. Ha az emberek, vagy a gyártók, az autógyártók nem tudnak megújulni úgy, ahogy például a youtubereknek meg kell újulnia, vagy az Apple-nek meg kell újulnia, és egyébként most megint az Apple-nél kéne egy kicsi vérfrissítés szerintem, mert megint így bele süppettek a dolgokba, bár az új iOS nekem nagyon tetszik, de szerintem kell, és hogyha olyan vezetők vezetnek egy céget, akik ezt nem érzik, akkor annak a cégnek vége, előbb vagy utóbb.
Mai vendégem Horváth András, autós tartalomgyártó volt, aki minden egyes megosztó kommentért megdolgozott, remélem, hogy ti is annyira élveztétek a beszélgetést, mint én. Ha tetszett ez a podcast, akkor iratkozzatok fel ránk YouTube-on, vagy bárhol, ahol a podcastjeiteket fogyasztjátok, és az észrevételeket pedig a neppermentesövezet@gmail.com címre várjuk. Hamarosan érkezünk egy következő résszel. Sziasztok!
Ez volt a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Dustfelt Autó Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.